Fárasztanak minket a visszajelzések. A főnökeink, a kollégáink, a családtagjaink elmondják véleményüket a teljesítményünkkel, a viselkedésünkkel, vagy akár a megjelenésünkkel kapcsolatban. Persze visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, de a visszajelzések fogadásakor két ellentétes emberi vágy kerül konfliktusba. Tanulni, fejlődni akarunk, ugyanakkor azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A cégek sokat költenek arra, hogy a munkatársaikat megtanítsák, miként értékelhetik egymást hatékonyabban, de ettől még a feedback címzetjeinek hozzáállása nem változik, és a visszajelzéseket nem tudják megfelelően hasznosítani. Douglas Stone és Sheila Heen Köszönöm a visszajelzést címmel írt könyvet, amely Dolcsák Dánielnek, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójának köszönhetően jelent meg a HVG kiadó gondozásában, úgyhogy vele beszélgetünk most.
Azt írják a szerzők, hogy egy nemrégiben elvégzett felmérésben a válaszadók 51%-a nyilatkozott úgy, hogy a teljesítmény értékelésük igazságtalan vagy pontatlan, és minden negyedik alkalmazott jobban retteg a teljesítmény értékeléstől, mint bármi mástól a munkavilágában. Szerintem ez jó kiinduló pont ahhoz, hogy erről a könyvről beszéljünk. Ez egy neuralgikus pont lehet egy cégben, és ezt tényleg orvosolni kell, az ezzel kapcsolatos sértődéseket, ugye? Te mit tapasztalsz?
Kezdeném onnan, hogy amikor magát a könyvet egy kedves barátom ajánlotta kifejezetten egyébként azzal a céllal, hogy szerint ez Magyarországon általában egy kulturálisan nehéz probléma, és hogy nagyon sokszor vagyunk akadályoztatva egyáltalán, hogy elmondjuk a dolgokat, vagy azt, hogy hogyan fogadjuk be azt, amit mások mondanak. És elkezdtem olvasni, nagyon meglepődtem, hogy alapjában én magam például egy kritikus embernek gondolom, ami ugye két dologból tevődik össze, hogy ránézek valamire, akkor nem tudom, azt szét tudom könnyen szedni, megértem, hogy mondjuk így hol van mondjuk egy gyenge pontja, és nem szokott problémát okozni, hogy elmondjam, de hogy ennek ellenére ez nem ennyire egyszerű, hanem nagyon sokszor maga a kontextus, hogy jó helyen mondom el, ahogy elmondom, az akkor azon a módon esik le a túloldalon, arra számít, vagy arra van-e szüksége a másik embernek, ez nagyon sokféle lehet. És maga a teljesítmény értékelés a vállalatoknál az pont ugyanilyen okból tud jó vagy rossz lenni, és a nagyvállalatoknál ugye ezek az éves értékelések nagyon sokszor szerintem már szinte feleslegesek, és van nagyon sok olyan nagyvállalat, aki ki is vezette ezt, ilyen globális nagyvállalatok, mert tényleg nincs annak értelme, hogy mondjuk 11 és fél hónapon keresztül valaki kapálgat, és akkor egyszer csak megmondják, hogy bocs, nem jó.
És ezt az év végén tudja.
És az év végén meg tudja, hogy nem volt rendben. És azt gondolom, hogy ha valakinek az éves értékelésén új információ kerül a birtokába, akkor ott nagyon-nagyon el van rontva valami a folyamat közepén. Tehát, hogyha ő nem érezte, vagy hogyha nem mondták neki, hogyha ez nem derült ki, akkor az már önmagában el van rontva, és ettől függetlenül egyébként lehet egy jó funkció egy éves teljesítményértékelésnek, mert pontosan akár mondjuk nálunk a Siaforce-ba is, ugye, mondjuk két hetes ciklusokban dolgoznak az emberek, de attól függ, negyedévekben gondolkodunk, vagy években, tehát nagyon fontos néha leszúrni egy zászlót, letenni mérföldkövet, hogy most akkor eddig eljöttünk idáig, és akkor innentől pedig megyünk tovább egy másik irányba, ugyanabba az irányba visszafordulunk. Tehát ilyen szempontból ezek fontosak, ezek a pontok, de nem csak ezek vannak, hanem folyamatosan muszáj valahogy kapcsolatban maradni.
Ez a könyv arról is szól, hogy nem csak olyan típusú teljesítményértékelés, ami az adott osztálynak, vagy az adott cégcsoportnak, vagy a közösségnek a munkájára vonatkozik, hanem nem tudom, a főnök megáll az asztal mellett, és mond valami dicsérőt, vagy elmarasztalót. Milyen időközönként megfelelő a visszajelzés, milyen stílusban, legyen-e ad-hoc, vagy pedig jobban szereti a dolgozó, vagy egy alkalmazott nyilván, hogyha tudja, hogy most fel kell készülni lelkileg, hogy kapok visszajelzést.
Szerintem azt általánosságban elmondhatjuk, hogy senki nem szeret szembesülni a saját dolgaival. Én például úgy vagyok, hogy én azt sem szeretem, hogyha dicsérnek. Tehát nagyon rosszul viselem. A nap végén szeretem, meg örülök neki, de nem könnyen tudok mit kezdeni a helyzettel. Tehát, hogy gyakorolni kell valószínűleg azt is, hogyha valami pozitív visszajelzést kapsz, akkor azzal mit kezded, de a kritik, tehát olyan negatív, és mondjuk a kritika is egyébként csak a magyar nyelven jelent automatikusan
negatívat,
de hogyha valamilyen fejlesztendőt tárnak fel, azt meg még nehezebb, hiszen akkor az a mi egónkat, a státuszkunkat, az elképzeléseinket támadja, azt ugye még nehezebb beépíteni a rendszerbe, de hogy itt nincs szerintem ideális rendszeresség, mert hogy ez egy teljesen folyamatos dolog, és egyébként a könyvben is van egy olyan példa, egy munkai környezetben, amikor a vezetőnek az értékelésén kiderül egyébként akár a csapatától, vagy a főnökeitől jövő visszajelzésből, hogy változtatnia kellene azon, ahogy bánik az embereivel, és akkor onnantól kezdve megerőszakolja magát, és megteszi azokat a lépéseket, de még nagyobb feszültségek keletkeznek körülötte, mert nem csak azok a szavak számítanak, amiket kimond, vagy e-mailek, amiket leír, hanem mondjuk a gesztusai, amikor érzékelik, hogy ezt nem gondolja komolyan, tehát hogy valójában folyamatosan adjuk az impulzusokat magunkról. És hogyha ez mondjuk nem önazonos, akkor azon, amik lebuktatjuk ezt a visszajelzést, talán az még rosszabb, mint hogyha mondjuk valaki mondjuk így nem igyekezne ebben. És ugye a másik dolog, ami pedig érdekes, hogy ez messze nem munkahelyi környezetre korlátozódik csak, hanem bármilyen személyes vagy privát térbe, vagy akár nem tudom, a tömegközlekedésen, hogyha jön szembe egy ember, és arrébb kell állni. Tehát nagyon sokféle szituáció van, ahol szavak nélkül, mert a kommunikációval automatikusan adunk valamilyen visszajelzést, akkor is, hogyha ezt nem kérték, vagy akkor is, hogyha egyébként esetleg nem pont úgy fogadják, ahogy mi azt szántuk.
Ennek a könyvnek nagy erénye, azt figyeltem, hogy annyira aprólékosan megvizsgálja ezt a visszajelzés adását és a visszajelzés fogadását is, hogy rengeteg felismerést hoz az olvasónak. Soha nem gondolkodtam rajta, ahogyan itt írja, hogy van 3 trigger, ami gátolhatja a visszajelzést, az igazság trigger, a kapcsolat trigger és az identitás trigger. Meg kell vizsgálni, hogy az a visszajelzés, ami jön, az most milyen módon érint engem. Te gondolkodtál ilyenen, hogy fú, az nekem most miért esik rosszul? Azért, mert nincs igaza, vagy azért, mert ő mondja, vagy azért, mert nekem teljesen más a képen magamról?
Azért vagyok benne biztos, hogy ezek tényleg így vannak, mert némelyiket saját magamtól is felfedeztem ugye az évek során, de hogy nem raktam rendszerbe, tehát hogy ezt a tipizálást ezt szerintem nem fogja senki magától megcsinálni, de azt érezhetjük, hogy néha habár tudom, hogy jó szándékkal mondtam valamit, de hogy amiatt egyébként, mert ő a főnököm, amiatt, mert ő egy konkurens, amiatt, mert ő egy mondjuk egy mellettem lévő munkatárs, akinek ugyanaz a sikerfaktora, mint az enyém, ezért valahogy ez máshogy csapódik, de hogy ez tényleg érdekes, és köszönöm, ne fejtsük most ki ebbe a rövid beszélgetésbe, hogy ez a 3 trigger, ez mit akar pontosan, de hogy akkor van még mellette a másik 3-as felosztás, amivel szintén operál a könyv, hogy mondjuk milyen típusa lehet a visszaadásnak, hogy ez a dicséret, a coaching, a tanácsokadása, illetve a valódi értékelés, amikor értékeljük, és hogy ez is nagyon furcsa, hogy éppen mondjuk, hogyha valakinek azt mondja, hogy ügyes vagy, de ő arra várt volna, hogy mondd meg, hogy akkor most ez 2-vel többet kellett volna oda tenni, vagy 2-vel kevesebbet, akkor ebből is lehet egy elcsúszás, de én a könyvet mostanra már így többször olvastam, és mindig arra jutok a végén, hogy szuper lenne, hogyha így menet közben egy szituációban lenne arra kapacitásom, hogy lejátszam ezeket a meccseket, mert általában nincs. Tehát amikor ott vagyok egy élethelyzetben, és kapok, vagy adok egy visszajelzést, akkor meg tudjam ezeket mérni, mert most már értem az összefüggéseket, meg megismertem ezeket a típusokat, de általában ezeket legjobb esetben is csak utólag, hazafelé, vagy otthon, vagy a szituáció után, vagy akár egy konfliktus után tudom lejátszani, hogy igen, akkor értem, hogy itt ez volt a probléma, tehát mondjuk ez elemzés. És valószínűleg, hogyha ezt értjük, meg gyakoroljuk, akkor lehet, hogy egy következő helyzetben már egy picit más alapállással lépünk bele, de hogy szerintem az nem egy reális elvárás saját magunktól, hogy ezt folyamatosan, mint hogyha az ilyen Matrixban élnénk, így magunk előtt tartsuk ezt a rendszert, de abban tényleg segít, hogyha mondjuk van egy helyzet, amire úgy érezzük, hogy igazságtalan, vagy úgy érezzük, hogy nem jól sikerült, akkor meg tudjuk fejteni, hogy miért. És hogy nekem mondjuk ez sokat segít, ez nem lesz az, hogy kevesebb ilyen típusú konfliktusom lett, de legalább értem, hogy miért.
A kócsolással azért lenne érdemes foglalkozni picit többet, mert ugye itt arról van szó, hogy nem csak, hogy visszajelzést ad, hanem szeretné meg is tanítani, vagy meg is indokolni alaposabban, hogy mi lehet a probléma, és hogyan lehetne azt jobban. De nem biztos, hogy attól, aki adja ezt a tanácsot, attól jól elfogadjuk.
Valószínűleg az is lehet mögötte, hogy ez lehet ebből akár generációs kérdés
abszolút,
is faragni.
Abszolút, igen. Meg hierarchia szempontjából is
igen.
Nagyon fontos.
És hogyha azt a feltevést elfogadjuk, hogy Magyarországon ez egy hiánypótló írás és hiánypótló gondolatmenet, akkor ennek talán az egyik alapja az lehet, hogy az itteni rendszerek, struktúrák, vállalatok, vezetési gyakorlatok azok sokkal inkább a hierarchiára és az utasítások követésére épülnek, és sokkal kevésbé mondjuk egyéb, mondjuk ilyen lazább vagy rugalmasabb együttműködési formákra. És maga a kócsolás, amit említettem, valójában az azt szeretné elérni, hogy az egyik ember tudja irányítani a másiknak a cselekedét, anélkül, hogy erre rákényszeríteni. És hogy ez valóban nem annyira könnyű, és egyébként attól szerintem teljesen független, hogy ezt mondjuk egy munkahelyi környezetben tesszük, vagy mondjuk a játszótéren egy másik gyereknek az anyukájának szeretnénk valamilyen javaslatot adni azzal kapcsolatban, hogy szerintünk mondjuk, hogy kell csinálni. Szerintem ettől teljesen független, itt pont az a lényeg, hogy a kényszer nélkül hogyan tudunk hatással lenni egy másik emberre.
És itt jön be nekem a teljesítménymenedzsment kérdése, amivel külön foglalkozik egy részben a könyv. Én azt éreztem, hogy akkor ez nagyon fókuszban van. A visszajelzés is, meg egyáltalán az, hogy te hogyan teljesítesz, hogy arról mindig kapsz visszacsatolást, és hogy az nem gátolja-e az embereket.
Szerintem tök fontos, hogy mindent igen? menedzseljünk, uh-huh. és lehet, hogy ilyen praktikusan gondolkodom. Alapjában véve valakinek mindig a felelőssége mondjuk egy cél, és akkor az ahhoz kapcsolódó kollégáknak mondjuk a menedzselése az ő felelőssége, és hogy nekünk a Sivaforce-nál van több olyan terület, ahol egyébként vannak nagyon jófej, kedves és profi kollégák, akiknek tényleg a munkaidejének egy szignifikáns része arról szól, hogy ő a nem feltétlenül egy csomóban lévő embereknek az apró rezdüléseit is egyébként kövesse, mert persze a nap végén a teljesítményt le kell adni, az egy dolog, de az oda vezető út az nem teljesen egyensúly, mondjuk az ügyfél oldalon kint dolgozó kollégákkal nincs mondjuk feltétlenül egy ilyen 5/8-as kapcsolat, hogy folyamatosan lássuk, meg érzékeljük a dolgaikat, vagy mondjuk főleg azokon a helyeken, amikor különböző mondjuk akár a Scrum Masterek, a csapatokat irányítják, ott nagyon sok szálon futnak a dolgok, és hogy itt látjuk, hogy egy nagyon fontos része, hogy a nettó mondjuk ilyen munkateljesítmény mellett az emberi dolgoknak az értékelése is ugyanúgy bejön ebbe a rendszerbe, és hogy ezt menedzsmentnek hívjuk, mert ezt véletlenül nem lehet csinálni. Tehát ahhoz, hogy ez jól működjön, ezt valószínűleg tudatosan a rendszerben keretek között értelmes csinálni, és itt nem a kötelezőssége a lényeg, hanem hogy ez legyen rendszeres, módszeres, követhető, és hogy legyen következménye. Tehát, hogyha valamit mondjuk érzékel a vezető a rendszerben, hogy probléma van, akkor ő tudja, hogy akkor ezzel kapcsolatban mit tud tenni, be tud-e avatkozni, tud-e arra azon segíteni, hogy most akkor ki kell cserélni azt az embert onnan, hogy máshol tudjon dolgozni, vagy mondjuk segíteni kell valamivel, vagy eszkalálni kell a problémát, és egy másik vezetőhöz vinni. Tehát, hogy ilyen pontból a menedzselés azt szerintem azt jelenti, hogy foglalkozni vele.
Fontos az a rész, ami a személyiséggel magával foglalkozik, illetve azzal, hogy azért mindenkinek van egy önképe, gondol magáról valamit, hogy ő hogyan működik a munkahelyén, hogy kedves-e az emberekkel, hogy figyelmes-e, stb. És hát rengeteg példa van, rengeteg párbeszéd, valahogy így lebontja ezt ilyen finoman, hogy igen, gondolsz magadról valamit, de lehet, hogy mások egészen másnak látnak téged.
Az egyik kedvenc példám, amit talán ideillik a könyvből, hogy apukának az ikerlányai, és valamilyen iskolai sporttevékenység közben ugyanazt ugyanazt a visszajelzést adja kvázi a másik gyereknek, mint amit az első is kapott, és az első az teljesen tűzbe jön tőle, a másik pedig falnak megy, vagy lelombozódik, és nagyon szomorú lesz, és megsértődik. Ott születik meg az a felismerés, hogy gyakorlatilag, amikor tényleg nettogramra kimérve ugyanaz az ember, ugyanazzal a stílussal, nagyjából ugyanarra a történésre ugyanazt a visszajelzést adja, az is pontosan egy 180 fokos különbséget is jelenthet abban, hogy a másik emberben az hogyan csapódik le. Innentől kezdve egyébként, igen, ez nem egy könnyű dolog, mert nem csak rajtunk múlik, és szerintem a könyv az pontosan ezért foglalkozik sokkal inkább arról, hogy hogyan fogadjuk el a visszajelzést, mert egyébként lehet nagyon okosnak lenni az adásban, és valószínűleg lehet nagyon jó szándékúnak is lenni, vagy lehet akár figyelmetlen is az ember, de hogy szerintem mindenkinek sokkal inkább arra van szüksége, hogy a feldolgozásban, vagy a visszajelzések megkapásában, vagy értelmezésében fejlődjön, és ez segíthet. Tehát ugye az egész ilyen fejlődés szemlélet, vagy ez a growth mindset, amiről a könyv is néhol beszél, az pontosan arról szól, hogy tudjuk elfogadni, vagy tudjuk felismerni ezeket a visszajelzéseket, amit ugye az elején beszéltünk róla, ezeket automatikusan adják az emberek, meg a környezetünk, tehát ezeket csak össze kell gyűjteni, ott vannak, le kell szedni őket, mint a kis gyümölcsöket a fáról, de hogy ennek a feldolgozása szerintem egy nagyon nehéz feladat.
Azt mondja a könyv, hogy a rögzült szemléletmód helyett a fejlődési szemléletmódra kell váltanunk. És az is fontos, hogy ez nem megy egy csapásra, szóval hogy ez egy tanulási folyamat azért, ez kiderül, és hogy ezt hogyan lehet, hogy ezt beszélgetések révén, vagy vagy ez önismeret révén, viszont, hogy ez hogyan történik, ez a fejlődési szemléletmódra váltás?
Elnézést az angol kifejezésekért, de szerintem nagyon gyakran már így használják magyarul is, ez a fixed mindset és a growth mindset közti különbség, és vannak szerintem nagyon ilyen jó ábrák, meg ilyen akár ilyen mém oldalakon is, ezek így néha feltűnnek, vagy ilyen mindenféle ilyen Instagram feedekben, hogy mi a különbség a kettő között, és hogyan lehet egyikből a másikba átmenni. Ezek valószínűleg nem bonyolult dolgok, csak nagyon nehéz megtenni. Ugye szerintem erről is beszéltünk az imént, hogy nagyon nehéz kilépni abból a várból, amit építettünk, hogy változtatni, vagy szembenézni azzal, hogy valamit nem jól csinálunk. És ugye ez nem egy ön sanyargatás, vagy nem egy ilyen ön postorozás lenne, hanem tényleg, ha valamit szeretnénk elérni, akkor annak a lépései közben biztosan lesznek olyan dolgok, amit nekünk kell változtatni, és ezt lehet többféleképpen szemlélni. Én ezt úgy szoktam mondjuk legegyszerűbben elmagyarázni a kettő közti különbséget, hogy amikor a fixed mindsetben lévő emberek egy problémával, vagy kihívással, hogy találkoznak, akkor azt fogják mondani, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. És akik már a growth mindset szerint gondolkodnak, vagy abban léteznek, mert ők találkoznak egy kihívással, akkor azt fogják mondani, hogy ezt hogy fogom tudni megcsinálni. És hogy a maga az elhatározás, hogy én erre képes vagyok, az utána már egy sor olyan dolgot hoz magába, hogy egészen más kérdéseket teszek fel, és egyébként egy munkahelyen volt egy korábbi főnököm, akit adott esetben zsibasztottunk, az azt mondta, hogy valamit csináljunk meg, és akkor jöttünk, ez azért nem lehet, mert így nem lehet, úgy nem, és mondta, hogy tudja, ő gyűjtött össze minket, a legokosabb, legügyesebb emberek vagyunk a környéken, pontosan tudja, hogy 1000 magyarázatot is tudunk találni arra, hogy ezt miért nem lehet megcsinálni, ő arra az egyetlen egyre kíváncsi, ahogyan igen. És hogy ez tényleg csak ilyen szempontból elhatározás kérdése, lehet, hogy azok sokkal hosszabb, fájdalmasabb, nehezebb utak, de maga az elhatározás a különbség a kettő között nem könnyű, meg nem is biztos, hogy mindig szükség van rá, tehát hogy nem gondolom azt, hogy kényszeresen ragaszkodni kellene ez a fejlődés szemlélethez. Lehet, hogy vannak olyan területek, ahol teljesen jó helyen vagyunk, éppen akkor, és ott is akarunk maradni, de hogy szerintem ellentétben azzal, ahogy néha ezt apostrofálják, hogy szerintem adott szituációban kell tudni eldönteni, hogy itt akarok fejlődni ebben, vagy itt akarok maradni.
Mi van akkor, hogyha annyira nem tudja valaki elviselni a visszajelzést, hogy azt mondja, hogy ő kilép abból a helyzetből? Ott hagyja azt, akitől a visszajelzést kapja, vagy ott hagyja azt a munkahelyet, ahol valami olyasmit várnak el tőle, ami testidegen nem fér a személyiségéhez, nem tudja megugrani, nem akarja megugrani. Azért látunk ilyet, nem? Hogy van egy szaktekintély, régóta van a cégnél, jönnek a fiatalok teljesen más működésmóddal, hozzáállással és más technikai felkészültséggel. Lehet, hogy mondanak olyat, amiről azt mondja az a szaktekintély, hogy oké, de én ezt nem tudom megugrani.
És szerintem akkor is fontos, hogy az lehet, hogy az eredménye, hogy megérti és úgy dönt, hogy nem cselekszik. Valószínűleg az is rendben van, de szerintem a könyv inkább arról szól, hogy ez a megértés megszülessen, és hogyha a generációs dolgokról beszéltünk, akkor szoktak gyakran említeni, szintén van egy angol szakzsargonja, ez a quiet quitting nevű kifejezés, csendes kilépésnek fordíthatnánk, amikor, és ez főleg tényleg a fiatal generációkra jellemző állítólag, hogy mondjuk akár egy munkai környezetben, hogyha konfliktusos helyzetbe kerülnek, akkor nem fognak fellázadni, nem fognak visszajelzéseket adni, nem fognak kritizálni, nem fognak balhézni, hanem egyszerűen csak gyakorlatilag elengedik a gázt, és pont annyit csinálnak, hogy még így ott megmaradjanak, vagy így ne rúgják ki őket, ők se fognak elmenni. És ugye ez szerintem egy sokkal ijesztőbb dolog, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy van egy megélése egy történettel kapcsolatban, de arra nem kezd el visszajelzéseket adni, nem kezd el kommunikálni a környezetével, és ilyenkor történhet szerintem az, hogy mondjuk főleg egy nagyobb szervezetben a vezetők nem biztos, hogy észreveszik, vagy nem biztos, hogy gyorsan észreveszik, és akár hónapokig, vagy évekig sodródhat valaki, vagy ez a pozíció egyáltalán, tehát akkor valószínűleg azért nem abban a minőségben, vagy nem abban a dinamikában fogja a munkáját elvégezni, mint ahogy egyébként, és hogy ő maga sem jut sehová, tehát hogy karrierileg sem biztos, hogy ez egy szerencsés döntés, illetve a cégnek is ez valószínűleg ez egy nagyon káros dolog tud lenni, egyszerűen csak azért, mert úgy döntött, hogy nem ad visszajelzést. És még nem beszéltünk arról, hogyha adott volna, akkor azt meghallották volna, hogyha meghallották volna, akkor azt feldolgozzák, és akkor lépéseket tesznek-e ennek mentén, és pusztán csak arról van szó, hogy egyáltalán meg sem születik a visszajelzés.
Köszönöm a visszajelzést. Hogyan fogad jól, építs be és fejlődj tőle, még akkor is, ha nem releváns, igazságtalan, rosszul adják, és őszintén szólva egyáltalán nincs hozzá kedved. Douglas Stone és Sheila Heen hasznos, alapos és szórakoztató könyvéről Dojcsák Dániellel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. A könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.